Folytatjuk a beszélgetést Sverla Viktor stratégiai és fenntarthatósági igazgatóval és Teremi Mártonnal, befektetői kapcsolattartásért felelős vezetővel. Továbbra is a MOL csoport a témánk. Ha régmúltra tekintünk vissza, akkor az elemzők azok mindig kiemelt figyelmet fordítottak a Brent-Ural spreadre, és azt mondták, hogy bizony a MOL az nagyon hatékony finomítókat üzemeltet, és ennek egy jelentős hatása van a profit marginra. A friss közleményetekben pedig azt lehet olvasni, hogy a downstream esetében a beruházási fókusz az már a körforgásos és a fenntartható megoldások felé tolódik el folyamatosan. Ez már sokkal többről szól, mint üzemanyag finomítói tevékenységről. Hogyan látjátok ezt, hogyan lehet értékelni az elmúlt éveknek az erőfeszítéseit, és a stratégiátokban, hogyha a jövőképet nézzük, akkor mi várható ezzel az üzletággal kapcsolatban?
16-ban, amit célként kitűztünk downstreamben, az, hogy a fosszilis üzemanyagoktól diverzifikáljuk a tevékenységünket. Tehát ilyen szempontból, amit most írunk, az sem újdonság teljes mértékben. Nyilvánvalóan azért az elmúlt 7-8 évben folyamatosan változtak a hangsúlyok, folyamatosan változtak a körülmények, de gyakorlatilag amivel 16-ban elindultunk, az egy petrokémiai hangsúlyú transformáció volt, amit már ugyanez a logika vezérelt, hogy próbáljunk mást gyártani a fosszilis üzemanyagok helyett. Ennek egyébként a legfontosabb beruházása több tucat egyéb beruházás mellett, de ami a legszemmel láthatóbb, az a Poriol üzemünk, ami Tiszaújvárosban épül, illetve már nem épül, mert mechanikailag már kész van, és éppen az átadás átvétel zajlik, ez egy nagyon-nagyon bonyolult üzem egységcsoport, úgyhogy ez önmagában hónapokat vesz igénybe, és idén indítjuk az üzemet, és remélhetőleg jövő évre pedig végzünk a teljes rempappat. Ebből is látszik egyébként, hogy ez mennyire komplex tevékenység. Ez egy új terméket fog jelenteni a MOL számára. Egy nagyon nagy hozzáadott értékű magas marginokkal rendelkező terméket. Tehát ez volt a legfontosabb 16-ban, mint irány, és emellett egyébként nem hagytuk figyelmen kívül azt sem, hogy azért a benzin és dízel kereslet az nem egyik évről a másikra fog a földbe állni, és továbbra is szükség lesz azért ugyanúgy, ahogy kőolajra és földgázra, mert csökkenő mértékben, de még évtizedekig szükségünk lesz, ugyanúgy egyébként fosszilis üzemanyagokra is csökkenő mértékben a következő évtizedekben, de még biztos vagyok benne, hogy 20-30 év múlva is szükségünk lesz. Úgyhogy egyébként Riekában, Horvátországban pedig egy maradék feldolgozási, egy delayed coker technológiát építünk éppen, és az pedig 85%-os készültségi szinten volt tavaly év végén. Tehát a múltból talán ez a két legmarkánsabb beruházás. Itt is már látszott, hogy a meglévő fosszilis infrastruktúra is egy olyan dolog, amire kell költenünk, de szeretnénk az új, nem üzemanyagi jellegű dolgokra is költeni, és gyakorlatilag a logika maradt, de ezt kellett a jelenlegi külső realitásokhoz, és a jelenleg, hát 16 óta gyakorlatilag a feje tetejére álló szabályozási környezethez igazítanunk a mostani frissítésben.
Igen, és ebben a frissítésben talán az a legkiemelendőbb elem, hogy egyrészt van egy olyan folyamat, ami nem gondoljuk, hogy nagyon megfordul, itt az üzemanyagkeresletre gondolok a következő 6-7 évben, tehát a 2030-ig tartó időhorizonton. Tehát van egy olyan bázis, amire tudunk alapozni, mind pénzügyileg, mind operatív szempontból. Az a nagyon jól finom hangolt és remekül működő motor, ami jelenleg a MOL downstream-et jellemzi meg már évtizedek óta, az továbbra is futtatható, és egy jó alapot ad arra, hogy a különféle kezdeményezéseket, amiket a zöld átmenethez el kell végeznünk, azt végre is tudjuk hajtani. És itt nyilván olyan dolgokat keresünk, amik kapcsolódnak a jelenlegi downstream felálláshoz, és ahogy mondtad, ennek egy integráns eleme, egy nagyon fontos eleme a körforgásos gazdaság koncepciója. Tehát amellett, hogy természetesen az energiahatékonyságra, úgy általában petrokémiára továbbra is nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, talán ez a leginkább érdekes elem, hogy a körforgásos gazdaság vízióját megpróbáljuk megvalósítani, vagy legalábbis egy nagyon szolid alapot adni az elkövetkező években arra, hogy ez tovább virágozzék. És itt igazából, hogyha jobban megnézitek mondjuk egy anyagáramot, ami az egész a mobilitáshoz, illetve a termékek előállításához kell, van egy, most a mi esetünkben szénhidrogén, de valamilyen anyag, amit a természetből előállítunk, azt utána feldolgozzuk, finomítjuk úgy, hogy az a fogyasztóknak megfelelő legyen, és aztán az hulladékként visszakerül a gazdaságnak a peremére, és mi itt szeretnénk megteremteni egy új kapcsolatot, hogy ezt a hulladékot, ezt visszahozzuk, és újra egy anyagként tudjuk felhasználni, vagy energiaként tudjuk felhasználni. És úgy gondolom, hogy itt érdemes beszélnünk a hulladék koncesszióról, illetve az ennek kapcsán felmerülő óriási lehetőségekről, hiszen itt jelenleg egy viszonylag azért elmaradott az európai sztenderdekhez képest egy történeti okok miatt elmaradott és nagyon szétszabdalt, nem túl hatékony rendszert kezdett el menedzselni a MOL tavaly júliustól, és ez, amit vállaltunk a koncesziós szerződésben, hogy megpróbálunk egy nagyon hatékony és stabil alapokon álló hulladék gazdaságkodási rendszeré fejleszteni. A hulladék koncesszió az egy nagyon fontos célkitűzés rendszert adott a MOL, és szerintem az egész ország számára is. Hát itt olyan célokat kell elérni, mint hogy 2035-re a hulladék lerakási láta, tehát az, amit a hulladék telepekre gyakorlatilag félrerakunk, az 10% alá csökkenjen. Most ez jelenleg 51%, illetve a hulladék feldolgozás, hulladék reciklálás aránya, ami jelenleg 36%, azt 56% fölé kell emelni 2 éven belül, és 65% fölé 2035-re. Szóval ezek olyan, hogy mondjam, stratégiai és nemzetgazdasági célok, amiben MOL örömmel segít. Ugye mi azért hozzá vagyunk szokva az, hogy viszonylag komplex és nagyon sok rintettet befolyásoló rendszereket kell felépítenünk, üzemeltetnünk és az azzal kapcsolatos feladatokat végrehajtanunk. A hulladék koncesszió esetében is ez a feladat, és nagyon örülünk, hogy ezt a lehetőséget megkaptuk. De hogy visszatérjek az eredeti gondolatomhoz, hogy ez hogy kapcsolódik a MOL Downstream-nek a tevékenységéhez. Elsősorban ott, hogy azzal, hogy a hulladék gazdálkodást egy sokkal hatékonyabb alapokra helyezzük, és sokkal nagyobb arányban tudunk olyan hulladék anyagot előállítani, ami később felhasználható a gazdaság más részében, ezzel az egész hazai ipart, és ezen belül a MOL Downstream-et, mint az ipar egyikivel kiemelt szereplőjét is olyan anyagokhoz tudjuk hozzájutatni, amiket ő föl tud használni, akár mint energia, akár mint a petrokémiai alapanyag, és ezzel hatékonyabbá, gazdaságosabb és sokkal zöldebbé válik az a downstream tevékenység, ami jelenleg azért így a szennyezettségi mutatóknak viszonylag az elején szerepel a világon.
A downstream üzletág jelentőségét a MOL életében az is mutatja, hogy a 2025 és 2030 közötti CAPEX büdzsé közel fele, mai árfolyamon számolva közel 1800 milliárd forint a downstream üzletágban fog megtörténni. Itt mi lesz ennek a gigantikus CAPEX büdzsének a megoszlása a különböző általatok már említett projektek között, körforgásos gazdaság, hulladék feldolgozás, stb., illetve milyen tőkearányos megtérülésre számíthatnak ezekből a beruházásokból a befektetők?
Nagyon erősen próbáltunk hangsúlyozni a stratégiánk során is, hogy ahogy eddig is olyan beruházásokat fogunk megcsinálni, ahol látjuk a megtérülést, és ez egyébként talán a korábbiaknál is nehezebb olyan szempontból, hogy ugye összesen kb. 5 milliárd dollárról beszélünk a downstreamben beruházás fronton 2025 és 2030 között. Ennek a fejét rögtön letudhatjuk azzal, hogy fenntartó beruházás, ami valóságban nem ilyen egyszerű, tehát ez rengeteg több száz projekt, ami ezen a címen zajlik gyakorlatilag folyamatosan a MOL-ban, de ez egyszerűen ahhoz szükséges, hogy azt az eszközbázist működőképesen tartsuk, ami ma termeli az üzemanyagot, a petrokémiai termékeket, és természetesen végső soron a profitot és az osztalékot is. Viszont még így is marad körülbelül 2,8 milliárd dollár, ami egyébként úgy osztik el, hogy ennek körülbelül a fele megy fenntarthatósági beruházásokra, és ezeknél az üzleteknél azért azt látni kell, hogy ugye a zöld energiát, mert az EU azt nagyon-nagyon feszített ütemben szeretné végrehajtani, és itt azért nagyon korai technológiákról és jellemzően éretlen piacokról beszélünk, mint mondjuk zöld hidrogén, ami gyakorlatilag ma is egy alig létező piac, és ugye itt 2030-ra 10 millió tonnát szeretnénk előállítani az EU-ban, ami egyébként körülbelül a jelenlegi hidrogén felhasználással egyezik meg, ami földgáz alapon áll elő leginkább. Úgyhogy ezeknél a beruházásoknál azért nagyon sok gondolkodást és optimalizálást igényel egyébként az üzleti modellnek az összeállítása. De ebben az 1,4 milliárd dollárban azok a projektek vannak benne, ahol láttuk, meg tudtuk találni az üzleti modellt, és ahol látjuk szinergiákat, látjuk a MOL-nak a versenyelőnyeit, mondjuk akár zöld hidrogén termelési fronton, akár biogáz termelési fronton, akár egyéb megújuló üzemanyag termelési fronton. Ugye körülbelül 1 milliárd dollárt fogunk költeni petrokimiai beruházásokra és körforgásos gazdasághoz kapcsolódó beruházásokra a downstream fronton, tehát ez adja egy másik nagy szeletét ennek a 2,8 milliárd dollárnak. És egyébként ezen felül még közel 1 milliárd dollárt fogunk a MOL-ban elkölteni, szintén a hulladékgazdálkodási rendszerre. Tehát ez is egy elég nagy falat az évtized végéig számunkra. És akkor visszatérve a downstreamre, van még egy körülbelül 400 millió dolláros szelet, amit pedig egyrészt a kőolaj forrásainknak a diverzifikálására fordítunk. Ez is egy reakció ugye a geopolitikai helyzetre. Másrészt pedig arra fordítunk, hogy tovább tudjuk növelni a termékellátási logisztikai rendszerünknek a flexibilitását és hatékonyságát, mert azt gondoljuk, hogy erre ugye még hosszú évtizedekig szükség lesz minden reálisan előre látható szenárióban.
A hazai tőzsdei társaságok közül az Alteóban és a Waberersben is részesedést szerzett tavaly a MOL. Megítélésetek szerint mennyiben változhatnak ezen tőzsdei társaságok növekedési kilátásai, illetve a tranzakciók kapcsán milyen megtérüléssel számoltok, lehet erről tudni valamit?
Hát a megtérülés kapcsán nem szeretünk nagyon konkrét számokat mondani. Mindkét befektetésnél az szerintem fontos kiemelni, hogy nyilván a tőzsdén régóta jelenlévő és elég befektető érdeklődés által övezett társaságokról van szó. Azt viszont szerintem érdemes kiemelni, hogy a MOL itt nem egy mezei pénzügyi befektetőnek a szerepét vette magára egyik esetben sem, hanem vannak fontos kapcsolódási pontok mindkét cég esetében. Talán én beszélnék a Waberersről. Mindkét oldalon komoly üzleti beszállítói viszony van a másik féllel. A Waberers a Tiszaújvárosi üzemünkben szolgáltat már régóta a logisztikai téren, illetve mi pedig a Waberersnek vagyunk talán a legfontosabb üzemünk beszállítója, és egyéb talán kisebb fajsúlyú, de ugyanolyan lényeges területeken is történt együttműködést. Ezt akartuk egy kicsit tovább erősíteni azzal, hogy egy 15%-os részletet is szereztünk a Waberersben decemberben, és azóta aláírtunk egy ennél kicsit összetettebb stratégiai megállapodást is, tehát az alternatív hajtóanyagok terén is látunk együttműködési potenciált, energiahatékonysági projektek terén ugye nekünk is vannak tapasztalataink, a Waberersnek is, ezeket a tapasztalatokat is szeretnénk egymással megosztani, és akár közös projekteket is és létrehozni. Úgyhogy van itt számos terület, amin tovább tudunk lépni. Januárban pedig egy négy oldalú megállapodással, a MÁV-val és a Volánnal együtt próbáljuk a gondolkodást a hidrogén terén elindítani, hogy ezt Magyarországon hogyan lehet a továbbiakban azt az utat kijelölni, hogy a hidrogén akár egy komolyabb szerepet kapjon a hazai üzemanyag mixben. Ugye szerintem itt elég sok lehetőség van a stratégiai, illetve üzleti területű közvetlen együttműködésre is, de az azért látszik talán, hogyha a tőzsde árfolyamokra ránézünk, mert nyilván szempont volt azért a döntésünkben, mikor ezt a befektetést megléptük, hogy azért a cégtől valamekkora növekedési potenciált, és nyilvánvalóan emiatt egy értékeltségi upside-ot is láthatunk a jövőben, mint egy önálló entitás. De még egyszer mondom, itt inkább a stratégiai jellegű kapcsolódások voltak a befolyásoló tényezők.
Igen, az Alteóról pedig annyit, hogy talán onnan kezdeném, hogy azokhoz a fenntartható technológiákhoz, amiket a downstreamben szeretnénk működtetni, elég jelentős mennyiségű plusz elektromos áramra van szükség. Ennek nyilván a legjobb forrása megújuló energia, és az Alteó pedig a régióban talán a leginnovatívabb és legelőrébb járó cég. Egyébként nem is magában a megújuló áramtermelésben, hanem sokkal inkább a balanszírozási, kiegyenlítő és hálózati optimalizációs szolgáltatásokban. Ami mindenképpen egy megkerülhetetlen kérdés lesz azzal, hogyha nőnek az időjárás függő megújuló termelők. Úgyhogy azt láttuk, hogy erre a technológiára, erre a tudásra nekünk mindenképpen szükségünk lesz, mint MOL. Csak így, hogy érted, hogy mekkora növekedésről van szó, a MOL mai villamos energiafogyasztása körülbelül 2500 gigawattóra évente. Most azt látjuk, hogy 2030-ig lehetséges, hogy még egyszer ennyi villamos energiára lesz szükségünk. Ez egyrészt a különböző berendezések elektrifikációja miatt, amivel borzasztóan tudjuk növelni a hatékonyságot, egyrészt másrészt pedig csökkenteni ugye az üvegházgáz kibocsátást, Másrészt pedig egyébként a zöld hidrogén termelés az, amihez még nagyon nagy mennyiségű zöld áramra van szükség. Szóval látszik, hogy gyakorlatilag duplázódik a fogyasztásunk, és ennek nagy része megújuló fronton kell, hogy jelentkezzen. Nyilvánvalóan vannak saját megújuló beruházásaink, és az is egy külön célként, külön üzletákként jelent meg ugye a mostani frissítésünkben. Itt is egy 700 millió dollárnyi capexet így házon belül tervezünk elkölteni 2030-ig. Viszont az a rendszer, ami az Altónál összeállt, egy több mint 10 éves munka eredménye, arra azt láttuk, hogy hát ezt kicsi a valószínűsége, hogy mi sokkal gyorsabban meg tudjuk oldani házon belül, úgyhogy ez egy tipikusan egy olyan tankönyvi példa egy inorganikus lépésre, amikor egy technológiát nagyon gyorsan közelebb tudunk hozni a céghez, és természetesen szeretnénk az Alteóval a szinergiákat maximálisan kihasználni, amennyire ez lehetséges, és nem csak a termelés, hanem az egyéb időjárásfüggő termeléshez kapcsolódó tevékenységekben is egy jelentős növekedési potenciált látunk, úgyhogy pénzügyi oldalról meg ez indokolta maximálisan ezt a tranzakciót.
A fogyasztói szolgáltatások divízió az erős árés és volumen miatt az elmúlt időszakban tartósan pozitív meglepetést okozott. Az idei évi gazdasági növekedés, ugye itt a várakozások azért mérséklődtek az elmúlt időszakban, mennyire segítheti ennek az üzletágnak a további térnyerését?
A fogyasztói szolgáltatások az mindenképpen egy sikerszegmens a MOL elmúlt éveiben. Ugye ezt is egy növekedési irányként szabtuk meg még 2016-ban, és itt is főleg a nem üzemanyag jellegű terméket és szolgáltatásokat szerettük volna növelni, ami maximálisan sikerült egyébként. Az EBITDA-nkat 2016 óta gyakorlatilag dupláztuk, és a tavalyi évben sikerült elérni a 2025-re kitűzött 700 milliós célt, és ez több dologból származott. Egyrészt jelentősen nőtt az üzemanyagkereslet a régióban 2016 óta, másrészt jelentősen tudtuk növelni a hálózatunknak a méretét. A hálózati elemeknek az értékesítési mennyiségét is tudtuk növelni, tehát fajlagosan is növeltük a részesedésünket a piacból, és még egy nagyon fontos dolog, ami szerepet játszik azért abban is, hogy a vásárlók gyakrabban és szívesebben választják a MOL-t, az pedig ugye a nem üzemanyag jellegű termékek és szolgáltatások, a fresh cornerek. Ezeknek a száma most már ilyen 1200 körül van a régióban, és ami viszont sokkal-sokkal fontosabb, hogy a nem üzemanyag jellegű értékesítésből származó margin az 2015-ben 24% volt, a tavalyi évben pedig 34% volt. És ezt az arányt úgy tudtuk növelni, hogy közben az üzemanyag jellegű margint is növeltük. Tehát nem arról van szó, hogy valamit helyettesítettünk, hanem on top tettünk rá nagyon komoly margin tömeget, úgy, hogy ez vissza is hat egyébként az üzemanyag jellegű értékesítésre is. Úgyhogy ez mindenképpen eddig egy sikersztor, és ezt szeretnénk folytatni gyakorlatilag. Látunk további növekedési lehetőséget, hogy nem feltétlenül az üzemanyag fronton, ott inkább egy stabil keresletet várunk az évtizedre, de a nem üzemanyag jellegű termékeinknek és szolgáltatásainknak az értékesítését azt 2021-hez képest közel duplázni szeretnénk, és 2030-ig pedig közel háromszorozni szeretnénk. Tehát ott van az organikus növekedési lehetőség, ahol még nagyon nagy a potenciál, és ezzel 2030-ra egy 1 milliárd dolláros EBITDA-t szeretnénk elérni évente.
Köszönjük a beszélgetést a MOL csoporttól. Sverla Viktor, stratégiai és fenntarthatósági igazgató és Teremi Márton befektetői kapcsolatotársért felelős vezető voltak a stúdió vendégeink. Szép hétvégét kívánunk!
Köszönjük szépen, sziasztok!
Köszönjük a lehetőséget, szervusztok!
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Kellemes hétvégét kívánunk!